Együtt az életért, gyerekekről, felnőttekről, kismamákról, kisbabákról, szülőkről és nagyszülőkről.
Az Együtt az életért egyesület műsorát hallják. Az Együtt az életért egyesület műsorában bekapcsolódunk az ökumenikus imahét hangulatába. A Keresztények Egységéért életre hívott programsorozat célja az egymástól eltávolodott közösségeket közelebb hozni egymáshoz, a múltban ejtett sebeket begyógyítani, és ahol ez előfordul, ott a széthúzást enyhíteni. Ezzel kapcsolatosan országszerte szerveznek előadásokat, közös imádságokat és istentiszteleteket. Felnőtt megtérőként én 20 évesen cseppentem a keresztények világába. Szinte minden az újdonság erejével hatott, a szertartások, a nyelvezet, az emberek bizalma az egyházban. Akkori kívülállóként ismeretlenek voltak számomra a különböző felekezetekre jellemző vonások, igazán azt sem tudtam, hogy mi az az ökumené. Most már látom, hogy a keresztények egysége, sőt ennek az egységnek a világ felé kommunikálása mennyire fontos. Hiszen nem civakodhatnak a felekezetek egymás közt egy olyan szekularizálódott világban, mint amiben mi ma élünk. A közös pontokra építve meg kell találnunk azokat a közös értékeket, melyekről a nem hívők felé keresztényként kiállhatunk, beszélhetünk róluk, akár annak lehetőségével, hogy velük is megtaláljuk a közös pontokat. Hitünk lényegét így is megérezhetik a velünk nem egy hitet vallók. Ilyen mindannyiunk számára alapvetően fontos érték a házasság és a család. Idén a család évét ünnepeljük Magyarországon, adott volt tehát számomra, hogy meghívjam egy barátnőmet, városunk egyik lelkészét a Mária Rádió hullámhosszára, hogy együtt járjuk körbe a család és az életvédelem témaköreit. A beszélgetésünk előtt sikerült mikrofon végre kapnom az éppen hazaérkező két lányát, akiket az ökumenéről és a felekezeti különbségekről faggattam. Hallgassuk meg őket elsőként.
Emese, hány éves vagy?
12.
Imola, te hány éves vagy?
9,5.
Mi az az ökumené?
Isten tisztelettel kapcsolatos?
Amikor különböző felekezetek találkoznak, vagy tehát együtt dicsőítik Istent.
És mi az ökumenikus imahét?
Amikor együtt járnak istentiszteletekre, és egyszer a katolikus templom tart istentiszteletet a református lelkész, egyszer fordítva, meg ilyesmik.
Mi az a felekezet?
A református egy felekezet, meg a katolikus egy felekezet. Különböző gyülekezetek.
És mi a különbség köztük? Mi az, hogy valaki református, mi az, hogy valaki katolikus?
Hát vannak dolgok, amikben nem értenek egyet, vagy hogy máshogy gondolnak.
Mit például? Valaki szereti a palacsintát?
Vagy nem, hanem a szertartásokkal kapcsolatban.
Imola, mondj egy példát a különbségekre a katolikusok és a reformációk között.
Hát a katolikusoknál... A reformátusoknál konfirmáció van, a katolikusoknál meg bérmárkozás.
Igen, és ez mit jelent? Miben különböznek?
Hát, azt nem tudom.
Szerintem nem különbözik. Azt jelenti, hogy idős, tehát, hogy megkeresztelkedünk, és utána idősebbként is megvalljuk a hitünket Isten előtt. Ezt nem tudom, mit a bérmárkozás. Ami még különbség, hogy például nálunk nincs gyónás. A gyónás az azt hiszem az, amikor tehát megvalljuk a bűnünket, és a pap feloldozza őket, a bűneinket.
És mi van a reformátusoknál?
Nálunk van bűnvallás, amikor imádságban megvalljuk a bűneinket.
Köszönöm szépen! Amikor a minóri lányunk, Emese barátnője elment egy istentiszteletre a református templomba, őt is megkérdeztem, hogy miben volt más ez a szertartás. Meglepte, hogy nem kell felállni, leülni, letérdelni az istentiszteleten, de még inkább meghökkentő volt számára, hogy nincsenek képek a falon. Azt mondta, anya,
nem volt mit nézegetni közben. Azt hiszem, hogy a katolikusokat segíti az elmélyülésben a rengeteg freskó, ugyanakkor elvonhatja a figyelmet a szertartásról, az áldozásról. A kettő közötti arany középutat kellene megtalálni, és úgy tűnik számomra, hogy az újonnan épült katolikus templomok belső környezetének letisztultságában, a barokk díszek elhagyásában is megjelenik a keresztények egysége. Hiszen inkább otthon érezhetjük magunkat egymás templomában, ha az hasonlít arra, amit megszoktunk. Az Együtt az Életért Egyesület műsoraiban a házasság, a család és az életvédelem kérdéseit járjuk körbe. Most az ökumenikus imahét kapcsán arról kérdeztem beszélgetőtársamat, hogy lelkészként hogyan tudja összeegyeztetni a munkáját, a gyülekezeti feladatait és a családot.
A mai beszélgetőtársam Szabó Elődné Melinda, aki a Tatai Református Gyülekezet beosztott lelkésze. Mit jelent az, hogy valaki beosztott lelkész?
Hát van egy vezető lelkész, és vannak beosztott lelkészek. A vezető lelkész teljes jogú tisztséget tölt be. Igazából ő felel a teljes gyülekezetért, a beosztott lelkészek pedig részfeladatokért felelősek.
Ökumenikus imahét alkalmából találkoztunk, hogy beszéljünk az ökumenéről, az egyházaink hasonlóságairól és különbözőségeiről. Ti hogyan készültek az ökumenikus imahétre?
Az ökumenikus imahétre úgy készülünk, hogy alapvetően Tatán már ennek van egy nagyon jól bejáratott útja és módja. A három felekezet, evangélikus, katolikus és református felekezet lelkipásztora egy megbeszélésre összeülnek, megbeszélik, hogy milyen, hány alkalom lesz az ökumenikus imahét keretébe, kik hol fognak szolgálni ez alatt a hét alatt, és ezt különböző fórumokon minél előbb elkezdjük hirdetni. Én alapvetően azt látom, hogy Tatán nagy az igény a közös együttlétekre, a gyülekezetek szintjén hiszen minden évben ezek az ökumenikus istentiszteletek, misék nagy létszámmal futnak, nagy a résztvevőknek a száma.
Melinda, amellett, hogy beosztott lelkész, amellett, hogy a gyülekezeti feladatokat is el kell, hogy lássa, 3 gyermekes anyuka. Emellett a helyi református gimnáziumban tanít. Ti ezeket a feladatokat a család mellett végzitek. Hogyan jelenik meg nálatok a munka és a család egyensúlya? Hogyan egyeztetitek össze azt, hogy helyt álltok a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben is, és az iskolában is, és minden mellett még egy nagyobb családért, a gyülekezetért is felelősek vagytok. Mikor nekünk, akiknek végül csak a családot és csak a munkahelyet kellene összeegyeztetni, ez nagyon nehezen megy, ez hogyan működik nálatok?
Hát szerintem alapvetően ugyanúgy, mint az összes többi családban, folyamatos egyensúlyozásban vagyunk, és figyelünk arra, hogy az életünknek minden területe, munka, család többé-kevésbé egyensúlyba legyen. Speciális a helyzetünk, mivel mind a ketten lelkészek vagyunk, más-más feladatokat látunk el, viszont megvan az a könnyebbség, hogy értjük egymásnak a munkáját, megértjük egymásnak a munkáját, látjuk, hogy ez a mindennapokban hogy működik.
Igen, csak felkapott téma a munka és a család összeegyeztetése a hazai és a nemzetközi közélet szinterein. Az angolul work-life balance kifejezés, azaz a munka és az élet összeegyeztetése nem egészen azonos a munka és a család összeegyeztetésével. Igen, a nyugati világban is mondhatni a mainstream médiában megjelenő nőképbe nem feltétlenül jelenítik meg az anyaságot. A kelet-európai országokra inkább jellemző, hogy a nők jó része még mindig nem enged abból, hogy a nőiségbe beletartozik az anyaság. Ezt azért mondom ilyen bátran, mert 2 évvel ezelőtt az ENSZ Nőügyi Bizottságának évente megrendezett ülésszakán volt szerencsém hallani a különböző országok felszólalóit. Alig volt köztük olyan, aki a nőről, mint anyáról beszélt volna. Itt az idő, hogy felhagyjunk a marxista felfogással, és a nőknek visszaadjuk az anyaságot. A nő nem csak egy munkapiaci szereplő, nem csak munkaerőt képvisel, hanem a jövő generáció nevelésében kulcsfontosságú szerepet játszik. Tehát a munka és a családi élet összeegyeztetése azzal kezdődik, hogy nem teszünk egyenlőségjelet a nő és a férfi közé, hanem elfogadjuk, hogy a nő a munkaerőpiacon betöltött feladatai mellett az anyai hivatást is vállalja, és ennek arányában fogadjuk el és értékeljük társadalmi szinten is az anyaságot és a nőiség értékeit. A férfi és a nő egymást kiegészítő szerepének megvalósulásával sikerülhet a work-life balance. Meg annyi próba, dinamikus családi élet, lemondások és egymásra figyelés árán. Talán ez egy jó recept, próbáljuk ki otthon. De hogyan lehet összeegyeztetni a munka és a család mellett a lelkészi hivatással járó feladatokat? Beszélgető társammal az ökumenikus imahétről, a munka és a család élet összehangolásáról beszélgettünk.
Nekem nagyon fontos, hogy mindenféle elfoglaltságom mellett a gyerekek ne vegyék észre azt, hogy én mennyit és hogyan dolgozom. Nagyon fontos, hogy a gyerekeink ne érezzék hátrányos helyzetűnek magukat azért, mert a szüleik sok közösségben vannak jelen, és ezekben a közösségekben, mint közösségformálók is feladatokat töltenek be. Vannak napok, hetek, amik egy picit leterheltebbek, de akkor utána időt szakítunk arra, hogy ami kimaradt, azt behozzuk. Teremtünk lehetőséget arra, hogy csak ötösbe minőségi időt tudjunk együtt tölteni különböző formában. Ugye egy gyereknek elemi igénye, hogy ő legyen csak és kizárólag a legfontosabb a szülei számára, És hát azért a lelkész családokban nem egyszer ki is van mondva, verbalizálva van, hogy először az Isten, a gyülekezet, és aztán a család. Fontosnak tartom azt a bibliai tanítást, hogy az embernek először a saját házatáján kell rendet tartania, és csak akkor fog tudni a gyülekezetbe is rendet tartani, és csak akkor fog tudni igazán hitelesen szolgálni, hogy ha a családja életében minden rendben van. Éppen ezért nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a családunkat, gyerekeinket az utolsó helyre szorítsuk.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy nagyon sok helyen lehet, hogy nem mondják ki, hogy a munka az első, de mégis a munkát teszik az első helyre, és nagyon sok családban látjuk azt, például, hogy a szülők jó sokáig dolgoznak, túlóráznak, mert ugye ez egy alapelvárás a legtöbb munkahelyen, és a gyerekekért vagy az utolsó pillanatban esnek be az óvodába, vagy az iskolába, vagy valaki más, mint már értük, mert dolgozni kell, és mindezt ráadásul leöntjük egy olyan magasztos mázzal, hogy mindezt a családért és a gyerekeinkért tesszük. Nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, nem csak egy gyülekezeti vezető számára, hanem bárki.
Így van, ebben számára. Egyébként nincs különbség köztünk, vagy lelkész család és más családok között, sőt, én nagyon erős párzamot érzek mindazokkal, akik hivatásszerűen dolgoznak, orvosok, tűzoltók, rendőrök. Csak itt megvan az a plusz, hogy nem a hazának, nem az embereknek szolgálunk, hanem Istennek szolgálunk. És amikor a gyülekezet dolgait rendezzük, akkor ezt tulajdonképpen az Istennek tesszük. És sokszor azért szokott megbillenni az egyensúly, mert tévesen azt gondoljuk, hogy az Isten azt várja, hogy minden más fronton 1000%-osan tegyünk az emberekért és szolgáljunk, mert hogy majd akkor töltjük be teljesen és tökéletesen a hivatásunkat, és hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy a család is az Isten ajándéka, és azt is tőle kaptuk.
A gyülekezet tagjaiért te, mint anya is, és mint lelkipásztor is, te úgy érzed, hogy felelős vagy? Vagy inkább csak egy közösségvezető szereped van?
Maximálisan felelősnek érzem magam. Ugyancsak beosztott lelkész vagyok, de én felelős vagyok azért, ami a gyülekezetben történik. Tehát nekem fontos az, hogy amikor vasárnap reggel bemegyek az istentisztelet előtt, ha éppen nem én szolgálok, akkor ott hogyan vannak az emberek. Nekem fontos az, hogy szeretettel, örömmel fogadni a beérkezőket, fontos, hogy egy-két mondatot köszöntésképpen mondani. Fontos számomra az, hogy észrevegyem, ha valaki új, ha valaki szomorú, ha valaki most éppen nagyon-nagyon jókedvű, akkor az van, miért van, akkor oda megyek, megkérdezem. Ez a személyesség, igazából ezen tudom lemérni azt, hogy most éppen a gyülekezet milyen állapotban van.
A családodban megélt tapasztalatokat föl tudod használni, vagy föl szoktad használni a gyülekezeti életben? Erre tudsz egy példát mondani?
Abszolút. A férjemmel közösen alapvetően úgy gondolunk a gyülekezetre, mint egy családra. Hozzám tartoznak, ugyanúgy, ahogy a gyerekeim hozzám tartoznak. Eleve családként gondolok a gyülekezetre. Máshogy szerintem nem nagyon van értelme. Én azt veszem észre, hogy akik bejönnek hozzánk a templomba, és mindig vannak új arcok, alapvetően ezt a fajta közösséget igénylik. És azért családon belül persze lehetnek ellentétek, idősek, fiatalok között, ki hogyan lát egy-egy kérdést megoldhatónak, de a család akkor működik jól, hogyha egy irányba húz, ha azonosak a célok, és ez a gyülekezetben is fontos, hogy megvalósulhasson. Mindenki kiveszi a részét az egészből, és akkor lesz igazán működőképes, és a gyülekezet is akkor működik, hogyha mindenki a magáénak érzi, nem olyat várunk el a gyülekezeti tagoktól, amit meg kell külön tanulni, vagy amibe bele kell jönni. Önmagát adja, vegye észre, hogy milyen van, amit a köz érdekébe felajánlhat. És aztán, ha mindenki csak annyit ad bele a gyülekezetbe, amennyi önmagából ez megvalósítható, szerintem egy nagyon működőképes közösséget lehet létrehozni.
A református gimnáziumban is tanítasz. A műsorunk alapvető célja az életvédelem különböző aspektusainak bemutatása, azaz minél többet beszélni a születendő életről, ennek az értékét minél jobban megerősíteni a hallgatók és az egész társadalom körében. A fiatalok körében megjelenik ez valamilyen szinten? Van-e ezzel kapcsolatosan konkrét tapasztalatod, órai beszélgetések, vagy szünetekben beszélgetések, a tananyagban megjelenik-e valahogy?
A tananyagban teljes mértékben megjelenik. A hittan tanításunk alapvetően sokrétű. A Biblia ismeret már, én azt gondolom, sokféle lehetőséget ad arra, hogy beszélgessünk az életvédelemről, kezdve az ószövetségi teremtés történet, hogy mi végre van az ember, férfi, női szerepek, Isten hogyan látta ezt a kérdést.
A diákoknál hogy jelenik meg az abortusz és az eutanázia? Mi az, amit hoznak az órára, és mi az, amit ott kapnak? Milyen kérdések merülnek fel bennük?
Hát az eutanázia a legkevésbé ismert. Tehát azzal kapcsolatban tényleg az a tapasztalatom, hogy az órán találkoznak vele először. Nem értik magát a szót sem. Az abortusszal viszont nagyon is tisztában vannak. Többségében még mielőtt elkezdenénk az órát, és kialakítanánk egy álláspontot, mindig egyértelművé teszem, hogy megvizsgáljuk, hogy mit mond erről a Szentírás. Én hozok saját személyes tapasztalatokat, el szoktam mondani a legvégén a saját álláspontomat is, de természetesen lehetőséget adok arra, hogy ők is hozzászóljanak, akár vitatkozzunk egymással, mert azt nagyon szeretem. Az abortusszal kapcsolatban többségében ellenállás mutatkozik meg, de mindig van egy-két-három olyan diák, aki keresi a magyarázatot, keresi azokat az okokat, amik legálissá, elfogadhatóvá teszik az abortuszt. Ők tartják a kis előadást ebből, tehát tulajdonképpen a diák mutatja be az abortusz témáját a diákoknak. Nyilvánvalóan utána még sok mindent megbeszélünk. Előtte is elég erős az ellenállás bennük, és az abortusz ellenesség, az előadás után meg főleg.
Szabó előttnél Melinda református lelkész szavaiból is kitűnik, hogy mennyire fontos már a középiskolában beszélni az életvédelemről. A párkapcsolatra készülő fiatalok körében is elengedhetetlenül fontos, hogy tudják, mit jelent az abortusz, megismerjék lehetőségeiket. Jó hallani, hogy a középiskolásokat bevonva, az ő tudásokkal, az ő szavaikon keresztül is megismerkednek a témával, nem pedig valamiféle felülről érkező, dogmatikus parancsolat halmazzal találkoznak. Saját vitáikon keresztül az igazságot megismerve könnyebben hoznak tudatos döntést egy krízis helyzetben. Ez természetesen nem csak az abortuszra igaz, hanem az élet más területeire is. Az Együtt az Életért Egyesület műsorát hallották. Egyesületünk az elmúlt hónapokban 3 rövid filmet készített az örökbefogadások témakörében. A filmek egy csokorban mutatják be az örökbefogadások szereplőit, az örökbefogadottság valóságát, 3 befogadott Down-szindrómás testvérrel az életet, és egy kismama útját, aki az örökbeadás mellett dönt. Február 5-én lesz a filmek bemutatója egy budapesti kávézóban. Szeretne ön is eljönni és találkozni a szereplőkkel és a rendezővel egy rövid beszélgetésre, regisztráljon a www.együttazéletért.hu oldalon. Köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt fél órában. Találkozunk 2 hét múlva itt, a Mária Rádió hullámhosszán.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.